Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom föl, regényes formában az Özséb című könyvből, melynek szerzője Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András. A zenei betétek a Schola Sancti Pauli kórusnak az előadásában az Ordo Sanctorum Militum CD-ről hangzanak el, amely gregórián és többszólamú énekek feldolgozását tartalmazza középkori pálos forrásokból. 14. lekció. Két nap sem telt el, és a felső várhoz vezető úton lovasok vágtattak végig, megtépázva véresen, útverten. Leopold atya kíséretének megmaradt tagjai tértek vissza Esztergomba a hírrel, hogy el sem jutottak Egerig, amikor az ellenséget csoportja rájuk támadt. Leopoldot és a katonák egy részét megölték, a többieknek sikerült szétszorodva elmenekülniük. Aztán a Duna vonalán újra egyesültek és visszatértek Esztergomba. Eger lángokban áll, a székesegyház leomlott, a püspökről semmit sem lehet tudni, de a városban nagyon sokan halott. Ahogy a tatárok mind előrébb nyomultak, egyre több sajátság derült ki róluk. Hódító vezérük Batukán volt, és mint a nomád népek közül sokan, ők is úgy alakították a harci menetet, hogy a már korábban meghódítottak katonáit küldték előőrsnek. Némely csapataik előtt a kegyetlenségükről különösen hírhett, keleti mordvinok haladtak, így nem lehetett csodálkozni azon, hogy a jóformán védtelenül maradt települések népe a tatárhad megérkezésére már vagy félig elpusztult, elmenekült, vagy nagyon megadón viselkedett. A meghódított területek ugyan romosak voltak, de mert Batukán tudta, hogy a Dunán egyhamar nem jutnak át, ahol a harc lecsillapodott, oda igyekezett visszacsalogatni a lakosságot. A férfiak életben maradásának ára volt. A hódított tatárok, de a köztük lévő kunok is kiválóan szórakoztak azon, hogy házastársak, apák és testvérek, hitvesük, leányuk és nővérük eladásával válthatták ki magukat, de végig kellett nézniük, amíg a hódítók leányaikkal, asszonyaikkal kedvüket töltik. Az így megmaradt férfiakat aztán kemény munkára fogták, ültettek, vetettek, arattak, állatokat gondoztak, de mindebből csak annyi élete őket, amennyi a túléléshez éppen elég volt. Az ország más részein különféle tatár támadások elszenvedtek ugyan némi visszaverést, de a hódító gerinchad a nyár végére eljutott Pestig. Aratás ideje volt. Innen szervezték meg a betakarítást, kenézeket rendeltek az igazságosztásra, a valahol otthontalanná váltak letelepítésére, munkára fogására. Magyar rang vagy méltóság pedig nem volt előttük, csak élő és halott. És most csak az élet és a remény számított, hogy aki kitart, annak valamikor helyreáll az itteni rend. Volt, ahol városokat is tartottak. A gazdátlanul maradt földek, gyümölcsösök, gazdaságok az aratás idejére már a magyaroknak is meghagytak némi maradékot. De aki szép lányokat hozott a tatároknak, az birkával, ökörrel vagy lóval viszonozták. Az ősz tehát viszonlagos, keserű, megalázott békével telt. Közben hírek érkeztek Béla királyról is, akinek bár Bamberg Frigyes menedéket nyújtott egy időre, de ezt hamarosan fogságra változtatta, melyből a király 3 határmenti magyar vármegye átadásával szabadulhatott. Családja közben menedéket talált az Adria közelében tornyosuló Trau várában, ahová idő múltán a király is követte őket. A tatár persze hírét vette mindennek, de a várat olyan széles mocsássá vette körül, hogy a tél beállta előtt reménytelen volt a bevétele. Béla király innen próbált katonai segítséget kérni. Ennek fejében követein keresztül június hónapban hűbéri esküdtet Frigyes német-római császárnak, remélve, hogy győzelem esetén az ország egyszer megerősödhet annyira, hogy ez visszavonható legyen. Az ősz kemény szelekkel érkezett Esztergomba is. A környék termése gazdag volt ugyan, de az emberek vermeket ástak és különféle más rejtekhelyeket alakítottak ki, hogy valamit megmentsenek maguknak. A híreket hallva fiatal leányaiknak búvóhelyeket kerestek, a szolganép viszont nem rejthette el őket a munka elől. Volt, aki a meghódított békés területeket látva úgy gondolta, hogy ez a tatárok hadjáratának vége. Erejük kifulladt, örülnek, hogy idáig eljutottak, és szipolyozhatják a rabságba vetett embereket. Özséb egy kés őszi napnyugtakor megint a Pilis felé merengett. Szemlélte a tarkoló lombokat, a remetékhez már nagyon régen nem mert felmenni, mert bármire számíthatott, ami távolétében a városban történik. Ők azonban lemerészkedtek néha a félelemben élő városba, így tudott szót váltani némelyikükkel. Már attól, hogy imád kértek a hegyi emberektől, és a jó hívő pontosan fel is sorolja Istennek, hogy mire, hogyan és mikor vár segítséget, amiből a remeték pontosan tudták, hogy hol is tartanak az események. Búcsúzáskor azonban az Úr bölcs akarata iránti szelid engedelmességre intették a népet. Ilyesféléken tűnődött a kanonok, majd egy keményebb fuvallat, mintha megragadta volna a vállát és megrázta volna, a hideg végigfutott a testén. Úgy gondolta, itt az idő visszavonulni, de szobájában is egész éjjel érezte a hirtelen jött hideget, éjszaka többször felébredt arra, hogy fázik, noha semmi betegsége nem volt. Váratlan keménységgel jött az ősz, az emberek hajnaltól sötétedésig igyekeztek, amíg leszüreteletlen termés begyűjteni, amit lehetett, feldolgozni, tartósítani, a nagy fenyegetettség nélkül biztonságos, bőséges tére számíthattak volna. November elején már hó fötte a várhegyet. Özséb a parton sétált, s aggódva figyelte, hogy a révészek is, a halászok is hogyan sietnek eszközeik összeszedésével, mert a sekélyesebb szakaszokon már törni kellett a jeget. Napokon belül nagyokat kúrjongató gyerekhad csúszkált a folyó jókora szélső felszínén, ugráltak, elestek, kergetőztek, s nem lehetett hallani, hogy bármelyik is eltűnt volna a beszakadt jég alatt. Erős volt ez a fagyás, és terjedt egyre beljebb a folyó közepéig. Hamarosan megjelentek az első kereskedők a túlpart felől, akik kézikocsival, később szánnal, megfogatott kerekű szekérrel keltek át a folyón. A befagyott Duna pedig bírta a terhet. A rossz hírek sem várattak magukra sokáig. A békés, terménnyel bő időszak során a tatársereg erőre kapott, összeszedte magát először kisebb csoportokban, majd felbátorodva, keskenyebb sorokban ugyan, de teljes számban átkelt a befagyott Dunán, és csekély jelentőségű harc árán elfoglalta Budát. Korábban voltak, akik kompokon közlekedve szívesen kereskedtek a megszállt pesti oldal vásárain, de annak a békés légkörnek már a nyomát sem érezték. A hódítók itt újból taroltak, öltek, fosztogattak, nőket erőszakoltak és férfiakat aláztak meg, teljes városrészeket borítottak lángba, és ősi templomok belsejét zúzták szét, majd amelyiket tudták, le is rombolták. A király palotáját is feldúlták, s noha a bent bujkáló hivatalnokokat, a szerény védelemből megmaradt katonákat kínvallatással próbálták szóra bírni, hogy hová rejtették a kúria kincseit, azok váltig állították, hogy az uraságok széthorták őket, számítva megszállásra. A tatárok persze nem elégedtek meg ezzel a válasszal, így többen bele is haltak a kínzásokba. A sereget bőségesen eltartotta a budaiak tartaléka, és megnyílt előttük a régi álom lehetősége elindulni a királyi székváros Esztergom felé. Bár Özséb korábban igyekezett megmenteni a legfontosabb kincseket, most újabb kézzel húzott szánok indultak a felső vár felé. Kétségbe esetten próbálták a városi előkelők a legvédettebbnek vélt helyen elrejteni mindazt, amit féltettek, ők maguk pedig külső birtokaik szerényebb szálláshelyei felé próbáltak menekülni. Odafent már korábban elkezdődött a készülődés. Élelmet és tüzelőt gyűjtöttek, gondoskodtak róla, hogy tiszta víz folyamatosan jusson a falak közé, rejtett ösvényeket alakítottak ki, melyeken a város vagy a hegyek felé juthatnak a bentélők. Az egyetlen felfelé vezető útra kövekből és fatörzsekből katonákkal őrzött, nehezen áthágható torlaszt építettek, melynek utolsó keskeny nyílását csak akkor omlasztották be, amikor a tatár sereg közelségéről érkeztek hírek. Buda eleste után már senkit sem nyugtatott meg, hogy a hódítók mégis másik irányból a Duna túlpartjára érkeztek, és láthatóan nem tartották elég erősnek a jeget az átkeléshez. Úgy tűnt, mintha emiatt feladták volna Esztergom megtámadását, mert napokra távolabbi táborokban vonultak vissza. A királyi városrész épületeiben épp úgy, mint a Szent Miklós templom körüli gazdagabb, idegen eredetű lakosok házaiban mindig virasztott valaki, de aki aludt, az is zavartan forgolódott. A szegények közt is ott ült a félelem, de ők esténként úgy tértek nyugovóra, hogy inkább felkészültek lélekben a váratlan támadásra, mint hogy még pihenni sem merjenek. Az egyházi személyek úgy látták jónak, ha feszültebben is, de élik a maguk szokásos életét, és a városi katonákra hagyatkoznak. Nappal mindenki minden hírre felfigyelt, és gyanús volt a tatárok túlparti megjelenését követő hosszú csend. Egyik hajnal követte a másikat anélkül, hogy bármi is történt volna. Az viszont feltűnt a városiaknak, hogy az idegen sereg több tucatnyi jószágot hagyott őrizetlenül odaát, marhát, birkát, barmot egyaránt, csak éppen lovat nem. Többen gondolhatták, hogy a lassabb állat nyűg lehet nekik a továbbvonulás során, ezért maradtak itt ezek szem előtt. Aki akar, gondoskodjon róluk. A tatárok megérkezése utáni negyedik nap reggelén szinte egyszerre indult el az addig csak félszegen leselkedő sokaság az állatokért, és a Duna jege messziről és jól láthatóan elbírta őket. Egyik-másik jószágon még hangos veszekedés is támadt. Ki látta meg és kiragadta meg előbb, kit illet és ki az erősebb, hogy elvegye a másiktól. Persze az odáti, nem ritkán hangos marakodás után emiatt már nagy volt az öröm a könnyen szerzett zsákmány felett. Egyes házaknál boros kupák csattantak össze, a szegényebbeknél már rakták az udvaron a tüzet a sütögetéshez, amikor végigfutott a városon a dermesztő híradás. A Duna jegén egy szaggatott, szerény vastagságú, de végeláthatatlan sorban idegen katonák érkeznek. Gyalogosok és lovasok, akik már nem féltek a jégen közlekedni. Mintha lesből arra vártak volna, hogy a magyarok a saját lábuk és az ő jószágaik alatt tegyék próbára a fagyás vastagságát, amint az állatokért útra keltek. Mihelyt a tatárok megbizonyosodtak róla, hogy elbírja őket a csonthátú folyó, elindultak. Amint ennek híre Özséb fülébe jutott, a fejét rázva keserdett. Tehát a saját népünk elfogadta a csalétket, és maga szabadította magára a saját vesztét. S sereg a jégen szinte szelídnek tűnt. Az önök katonák tekintete olvashatatlan volt, s mihelyt a partra értek, megálltak, míg az átkelők közül annyian összegyűltek, ahányan az első békés emberek lerohanására alkalmas rohamot elindíthatták. Éles, érthetetlen vezényszóra indult a veszedelem. Először saját ellátásukra fosztogattak, ezért a kereskedők házai és a takarosabb porták felé vették az irányt, a pornép házai csak azok lepték el, akik asszonyt kerestek. Így gyújtogatni kezdtek, hogy a bujkáló nők kimeneküljenek rejtekhelyükről, aztán a nyílt, fagyos udvaron mindenki előtt szaggatták le róluk a ruhát. Aki ellenállóbb volt, azt vagy gyors és gyakorolt mozdulattal addig kínozták, még készségesebbé nem vált, vagy egyszerűen leütötték, és a jókedvű gyalázat után a véres, mozdulatlan testet a part felől lejtőig vonzolták, és gúnyos, rekettes kacagással lehajították. Mint kiderült a városban, mind az előkelőbb asszonyok, mind a szerzetes nők nyilvános megalázására külön gondot fordítottak, s amint a hírük megelőzte őket, itt is élvezettel figyelték a barbár és undorító látványhoz olykor kikötözött, rettegő és tehetetlen férfiakat. Lángok, jajgatás, hangzavar, füst, lovak nyerítése, vér, omladékok, halál. A várost őrző katonaság, látva a hódítókkal való szembeszegülés értelmetlenségét, inkább felmenekült a várba, hogy az ottaniakat erősítse. A sereg pedig ömlött a folyó jegén, és egyre reménytelenebb látványt nyújtva özönlötte el a várost. Özséb korában sokat tűnődött, hogy hol is lesz az ő helye a hódítók érkezésekor, gondolataim végigfutott, hogy az egyházi személyeket, növendékeket katonák őrzik, amíg tehetik, de a szegények házaira senki sem fordít gondot, az ő vigasztalásuk, bátorításuk senkinek sem fontos. Régi köpenyébe burkolózva, sietős léptekkel igyekezett tehát a szolganép kunyhói felé, mihelyt a másik oldal felől megindult az áradat. Egyfajta számon kérő rettegés fogadta, mintha rajta a papon keresztül vonná kérdőre Istent a pusztulást hozó veszélyért. Előre fontolgatta, mit is mondhat ezeknek a lelkeknek, ami nekik érthető is, igaz is, és hülyen kifejezi a sors mostani titkát, melyet ő maga sem tud egészen felfogni. Emberek, testvéreim, magyarok, keresztények, azt kérdezitek, hol van ilyenkor az Isten? Ha én, a pap itt vagyok köztetek, akkor általam Isten is itt van. Amilyen érthetetlen lehet, hogy miért nem menekültem egy biztosabb védelembe, határainktól messzebbre, vagy éppen csak oda, fel a várba, miért jöttem inkább közétek, esetleg a halált választva, épp oly nehezen értelmezhető Isten mostani, felettünk elhangzó végzése. Az egyetlen védelmünk, ha hisszük, hogy ő az élet és a halál ura, akinek ereje által még megaláztatásunkból és földi pusztulásunkból is üdvösség származhat, a hittel és hűséggel kapaszkodunk ő belé. Az egyik ház közét választották vele, mint egy 200-nyian, hogy ott imádkozzanak a tatár megérkezéséig. A köröttük lángokban omladozó tető gerendáinak roppanásai oszlatták szét őket, és az összegyűlt csoportból könnyebb feladat volt az egyik lovas tatárnak nőt választani. Özséb jól ismerte azt a családot, ahonnan az eladósorba lépett leány származott, akinek a tatár a karját rángatta, s mert a lány sikoltozza vonakodott, a barbár katona egy rövidebb lándzsa nyelével készült végigvágni rajta. Bár Özséb tudta, hogy reménytelen, mégis, mert úgy érezte, ezt kell tennie, megiramodott, és a lány háta mögé került. Még érezte, hogy megragadja a vállát és a karját, és próbálja elhúzni a ló közeléből, de emiatt az ütés rajta döngött végig. Az első éles fájdalom a tarkójáról húzódott a nyakán át a háta felé, először csak örvényként lengte körül őt a sokféle zaj, szag és kapkodó mozgás, aztán zuhanás közben sötétedett el a világ, és lassan teljesen megszűnt. Számára itt fejeződött be Esztergom első ostroma. Isten sokszor nehezen érthető fordulatokkal adja értésünkre, hogy ő valóban az élet és a halál ura, hát ezzel a lesújtó megóvással tette lehetővé, hogy igaz életű papja túlélje azt a katonai rohamot, amely egyházi személyek tömegének halálát eredményezte a királyi városban. Kedves hallgatóim, Özséb atya életrajzát olvastam föl regényes formában az Özséb című könyvből, amelyet Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András írt. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!